Kedves testvérek, bizonságtételem alatt ígérő az előbb hallottakhoz olvasom a királyok második könyve 12. részének a 16. versét. Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el. Amen. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet, a mai igéhez, amelyből részletet hallottunk az imént a jeruzsálemi templom állapotáról, a renoválásnak a szükségességéről és az akkori nép lelki és anyagi állapotáról. Ehhez az ige szakaszhoz nagyon éles kontrasztot szolgáltat az a tegnapi előadás, amelyet itt hallhattunk a gyülekezeti termünkben, illetve annak a folytatásaként az a megbeszélés, amelynek során szóba került az is, hogy hol tartunk ma a tárgyaknak a használatában, és előre tekintve egyre inkább el fog terjedni, amit úgy nevezett itt az előadónk és más szakemberek is, hogy a dolgoknak az internetje, vagyis hogy a tárgyainkat, a hétköznapi használati tárgyainkat olyan módon fogják intelligenssé tenni a beleépített technológia által, hogy ezáltal különböző dolgokra, szokásainkra, életünkre adatokat gyűjt, és ezeket továbbíthatja majd a gyártóknak, a kereskedőknek. Egy szóval, hogy abba az irányba haladnak most a dolgok, hogy a tárgyainkat maximálisan a legmesszebb menőkig kihasználhassuk, felhasználhassuk, és hogy ennek a folyamatnak a során a gyártók, a kereskedők nem is csak extra profitot, hanem úgy tudnám megfogalmazni, hogy abszolút profitot érjenek el. Nos, hogyan jutottunk idáig? Abból az állapotból, amelyre rávilágít a hallott Ószövetségi ige szakasz is, odáig, aminek most a küszöbén állunk, és amelyet még a köztünk lévő fiatalok egészen hétköznapi, mindennapi tapasztalatként fognak majd megélni. Hogy ezt egy kicsit megérthessük, rávilágíthatunk arra, hogy vajon az embernek milyen a viszonyulása, milyen volt és milyen ma a viszonyulása a tárgyakhoz, amelyek körülveszik, amelyeket használ, amelyek az életét végigkísérik. Kétféleképpen is érdemes ezt meggondolni. Egyrészt mindannyian, akik itt ülünk, tudjuk azt, emlékszünk arra, hogy, vagy végig tudjuk gondolni, hogy mi a saját életünkben, a saját személyes, egyéni életünkben hogyan is viszonyultunk a tárgyainkhoz, a sajátjainkhoz, másokéhoz. És ennek csak három fő mozzanatát hadd emeljem ki, hiszen vannak egyrészt közöttünk kisebb gyermekek is, másrészt mi magunk is emlékszünk arra, hogy a kisgyermeknek az egyik legfőbb vágya az az, hogy legyenek olyan tárgyai, amelyeket birtokol, mint ahogy Dominik is most ott játszik azzal a kis markolóval, ami nem túl értékes tárgy, emlékszünk a saját játékainkra, a saját ajándékba kapott kis ütyűrjeinkre, amelyek anyagi értéket nem sokat képviseltek, de nekünk gyermekként mégis nagyon fontosak voltak, elsősorban azért, mert az a miénk volt, azok a mieink voltak. Nem a másoké, hanem a mieink. Mi kaptuk, azt tehettünk velük, amit akartuk, akartunk, mi őriztük, mi dédelgettük, mi rejtegettük is azokat, hogyha úgy gondoltuk, hogy szükség van rá. Ez az ember első hozzáállása a tárgyakhoz, hogy sok minden vesz engem körül, legyen azok között egy olyan csoport, legalább néhány tárgy, amelyik azt mondhatom, ez az enyém. És hogyan felnőttünk, és fel fognak nőni majd a kicsik is, egyre inkább azt tapasztalattuk, hogy sokkal fontosabbá vált nekünk a tárgyak célszerűsége, használhatósága, hogy mit, mire lehet használni, azt szerint igyekeztünk megszerezni, azt szerint igyekeztünk jól bánni vele. Ez lett a fő szempont, hogy célszerűség, célszerűen, használhatóan, aztán kinek-kinek a hozzáállása szerint, hogy a kényelmét, kényelmünket szolgálja. Fontos lett a tárgyaknak az értéke is, hogy ők milyen értéket képviselnek, és hogy milyen funkcionalitás csatlakozik hozzá, mire is használhatjuk, hogyan szolgálhat bennünket az a tárgy, azok a tárgyak, amelyeket használunk, amelyek a mieink, amelyek körülvesznek bennünket. És talán én magam is vagyok már így, ahogyan az ember előre halad az életútján, azoknak a tárgyaknak, amelyek az övé, megváltozik megint az igazi fontossága, és nem mindig az anyagi haszon, nem mindig a célszerűség, nem mindig a kényelem lesz már fontos, hanem egyre inkább az emlékek kapcsolódnak a tárgyakhoz, és azért kedves nekünk valami tárgy, még ha az mondjuk egy törött szemüveg is, ami már nem használható, mert olyan emlék kapcsolódik hozzá, amelyet szívesen felidézünk, amelytől nem szeretnénk megválni, amelyet nem szeretnénk elfeledni, és ezért a tárgyat is őrizzük, mert úgy gondoljuk, hogy amíg az megvan, addig segít bennünket abban, hogy az emlékeinket felidézhessük. Ez tehát nagyjából a személyes, az egyéni, az egyedi hozzáállásunk a tárgyakhoz, amilyen kisebb-nagyobb eltérésekkel, de valahogy így megy végig minden ember az élete során. És a másik szempont, aspektus pedig a társadalmi hozzáállás a tárgyakhoz, tehát az emberiségnek a történelme során milyen volt a viszonyulása a tárgyakhoz. Itt valószínűleg az első helyen a célszerűség áll, hiszen az volt a fontos az embernek, a családját ellássa élelemmel, önmagát ellássa élelemmel, hogy megvédelmezhesse a szeretteit, hogy harcoljon tehát, hogy ebben a küzdelmében, az élelemszerzésben és a természeterőivel, a vadállatokkal, a többi emberrel szembeni harcban pedig olyan tárgyai legyenek, amelyek a leginkább hasznosak, a leginkább célszerűen alkalmazhatók. De igen hamar, vagy talán szinte párhuzamosan csatlakozott ehhez a tárgyaknak a használatához az is, hogy az ember a tárgyaknak szentséget, szakralitást tulajdonított, és voltak olyan tárgyai, amelyeket nem használt, nem a mindennapi életéhez használt, hanem amelyeket elkülönített a használati tárgyaktól, szent tárgyak voltak is, különböző szentélyekbe, akár később templomokba, vagy csak a saját kunyhójának egy elkülönített helyén őrizte azokat, mert azt gondolta, hogy azoknak van olyan szentségük, olyan elkülönített csoportjuk, amelyek az ő lelki életét segítik, nem a fizikai harcot, nem a biológiai harcot, hanem lelkileg nyújtanak támaszt ő neki vagy a családjának. És a szentség és a szakralitáshoz csatlakozott azután, amikor egyesek kiemelkedtek, a többiek fölé emelkedtek, uralkodóvá váltak, hogy a tárgyaknak olyan szimbolikus szerepet is szántak, tulajdonítottak, amelyek az ember hatalmát, gazdagságát voltak hivatva jelképezni, világossá tenni, hirdetni, szimbolizálni, ezért építették legismertebb példatának fáraók a piramist, amely elsősorban az ő dicsőségüket hirdette, és tulajdonképpen másodlagos volt az a szerepe, hogy ők oda temetkeztek, hiszen ki is rabolták aztán a sírokat elég hamar, többször is, üresek, és mégis hirdetik az egykori uralkodónak, az egykori embernek a dicsőségét. És mindannyian jól tudjuk, hogy néhány száz évvel ezelőtt megindult a tárgyaknak az a tömegtermelése, előállítása, amelyik egészen megváltoztatta az emberiség és az ember hozzáállását a tárgyakhoz, hiszen nagyban munkálta azt az elszemélytelenedést, elidegenedést, amely korábban elképzelhetetlen volt, az, hogy az ember a tárgyakat valóban minden érzelemtől mentesítve, a leginkább célszerűen, a leginkább használható módon állítsa elő, aztán használja fel, és azután pedig dobja a szemétbe, vagy adja a mulandóságnak. Ez az elszemélytelenedés és elidegenedés körülbelül mostanában jutott el odáig, hogy nagyon sok ember számára már a tárgyaknak a szakralitása az közelíti, vagy eléri a nullát. Ezt nagyon jól lehet látni, amikor itt ebbe a templomba is bejönnek olyanok, akik távolról jövén, akik idegenek itt, de nem csak sukron idegenek, hanem egyáltalán a templom, mint olyan, nem mond nekik semmit, és akár egy násznépen végig lehet nézni, ahogyan rágóhúznak, ahogyan izernek mozognak, ahogyan teljesen érdektelenül néznek körül, tehát semmi megilletődés nincs az arcokon, vagy jó nájtul is a csoportnál, hogy olykor rájuk is kell szólni, hogy hogyan kell viselkedni a templomban. Tehát eljutunk odáig, hogy nem csak a templom és nem csak az itt található tárgyak, hanem gondoljunk a saját családunkra, a saját rokonságunkra, hogy a családban ereklyeként őrzött régi tárgyakkal is sokszor úgy bánnak a mai fiatalok, hogy látszik rajtuk, nem jelent nekik semmit, nem becsülik meg és nem értékelik. Szeretett testvéreim, ez az az ív, amit érzékelhetünk a között, a két pont között, bár talán nem végpont, de biztos, hogy nem végpont, amit az ószövetségi történetben olvastunk az imént a jeruzsálemi templomról, és ahová eljutott az emberiség ma, hogy igazából mindennek, szinte kivétel nélkül mindennek csak a funkcióját, csak a hasznosságát, csak a célszerűségét tartja szem előtt, és ott tartunk, hogy ezt akarja az ember a végletekig fokozni, hogy a lehető leghasznosabban, a lehető legcélszerűbben a végletekig ki és felhasználja az ember a tárgyakat. A végleteket, hogyha említjük, akkor tulajdonképpen mind a két oldalon megközelítve ugyanoda jutunk el, hiszen azt jelenti a végletes gondolkodás, hogy a tárgyak fontosabbakká válnak, mint maga az ember. A használati tárgy fontosabbá válik, mint maga a használója. Az egyik végletes gondolkodás az, amikor a szentség felől megközelítve, a szakralitás felől megközelítve, az ember az imádatának a tárgyává már nem a természet feletti erőt, nem az istenséget, nem az élő Isten tette, hanem a tárgyat imádta magát. Azt a tárgyat, amelyet ő áldott elő, amely lehetett egyébként értékes, akár aranyból készült is, de amelynek az értékét mégsem az adta, hogy milyen anyagból hanem készült, hanem az, hogy az emberek imádták, és maguk fölé emelték a tárgyat, és a tárgytól várták azt, a bálványtól várták azt, hogy az ő sorsukon segítsen, hogy az ő életüket tartalommal töltse meg, a hitüket, a bizodalmukat a tárgyba vetették, és életüket adták a tárgynak a védelmezéséért, feláldozták, mondjuk szívesebben a mások életét, az igaz, de akár a sajátjukét is, feláldozták azért, hogy a bálvány tiszteletét az ő hitüknek szerint mindig véghez vihessék. Igen, emberáldozatokat mutattak be a pogány kultuszokban, a tárgyak imádata, a tárgyak tiszteletének az okán. És miközben a Szentírás mindig is úgy beszélt a jeruzsálemi templomról, sőt már a Szent Sátorról és a Szent Sátor felszereléséről is, mint amelyek nem önmagukban szentek, hanem azért, mert Istennek a szolgálatára, Istennek a dicsőségére készítették és különítették el a hétköznapi tárgyaktól, és nem mulasztja el hangsúlyozni a Biblia mindig, hogy maga Isten az, aki megszenteli az ő népét, a választott népét, aki megszenteli azt a helyet, amely a találkozásnak a helye, egyközben tiltja is azt, hogy az ember a tárgyakat imádja. Mégis tudjuk, hogy a keresztény egyház történelme során is voltak és vannak olyan törekvések, amelyek az imádat tárgyát meg akarják jeleníteni, hogy az kézzelfogható és látható legyen. Ezzel is védekeztek a reformátorok is, ezzel erre is figyelmeztettek, hogy soha ne cseréljük fel a tárgyat, és ne azt imádjuk, hanem az alkotót, a teremtőt, az élő Istent imádja a keresztény ember. És azt gondolnánk, hogy ettől milyen messze van az a modern vonulat, amelyet úgy mondtuk az előbb a tömegtermelés során a tárgyakat teljesen a használat tárgyává tette, és megfosztotta a szakralitástól, annak a legcsekélyebb jelétől is, és mégis, hogyha a haszonelvűség felől közelítjük meg ugyanezt a kérdést, akkor pontosan oda lyukadunk ki, hogy az ember a használati tárgyat maga fölé emeli. A termelő, a kereskedő nem az ember nézi elsősorban, hanem az embernek azt a pénzét, amelyet a tömegcikkel, az eladni való cikkel, tehát a produktummal meg lehet szerezni tőle, és ennek a tényleg végletes megközelítése, amire utaltam az elején, hogy az intelligensé teendő tárgyaink majd a mindennapjainkat is úgy befolyásolják, úgy irányítják, hogy valóban fölé kerekedik, és az abszolút profit megszerzésének a vágya az uralni fogja Most ez a veszély fenyeget az egész társadalmat. Kedves testvéreim, mindezektől a végletektől óv bennünket a Szentírásnak a tanítása, mely mindig következetesen azt hirdeti, hogy az ember fölött egyedül a teremtő, gondviselő és megváltó Istene lehet. Semmi másnak nem lenne szabad az ember fölé emelkednie, nem csak azért, mert nem arra való az ember, hogy élettelen tárgyakat maga fölé emeljen, hanem azért, mert ha az imádott tárgya nem az élő Isten lesz, hanem bármi más, akkor az Isten és az ember közé helyezkedik, és tulajdonképpen gátolja, legalábbis akadályozza, megnehezíti, hogy az ember kapcsolatban, mégpedig szoros, közeli, éltető kapcsolatban legyen Istennel. És ezért figyelmeztet a Szentírás, ezért figyelmeztetnek aztán, hogy utaltunk az a reformátorok is, hogy ne engedje az ember, ne engedjük, hogy Isten is közénk bármi más odafurakodjon, és főleg mi magunk ne kövessük el azt, hogy oda tegyünk, oda engedjünk bármi mást Isten és ember közé. Ezért, amikor a Szentírásnak azt a tanítását hangsúlyozzuk, hogy az ember Istent dicsőíti, erről van szó itt ebben a történetben is, Isten dicsőíti, akkor ez azt jelenti, hogy a tárgyai is mindig Isten dicsőségét hirdessék. És így jutunk vissza a történethez, amely arról szól, hogy a templom felépítése után körülbelül 150 évvel meglátszottak már, mint hogy minden épületen látszanak az idő okozta károsodások, a templom renoválása időszerűvé vált, és ezért a király elhatározza, hogy kijavítatja, hogy felújítatja, hogy renováltatja a jeruzsálemi templomot, és erről olvastuk azt, hogy különböző erőfeszítéseket tettek arra nézve, hogy még annak a népnek a körében is, amely már idegen isteneknek is áldozatokat mutatott be, idegen áldozóhalmokon is folytatott kultuszt, hogy ennek a népnek a gondjára bízzák, a lelki terhét rátegyék, és ebből következően az anyagi áldozatot is elkérjék tőle, hogy a templom renoválása megtörténhessen. És ahogyan ez egy épület renoválása, egy templom renoválása ma sem könnyű dolog, ezt nagyon sokan tudják a jelenlévők közül, úgy akkor sem volt az, hiszen évtizedekről szól itt a történet, évtizedeken át igyekeztek azon, hogy a jeruzsálemi templomot, amely azért nem volt olyan végtelenül hatalmas épület, a salamoni templom, az nem volt olyan túlságosan nagy épület, hogy azt renoválni tudják. És ennek a különböző fázisairól olvastunk a történetben, amelyekre most nem szeretnék kitérni, mert eltelik az időnk, hanem azt szeretném hangsúlyozni, amire rávilágít a történet, hogy a cél az, hogy a templom Isten dicsőségét ismét teljes pompájában hirdesse. És ezt a célt csak akkor tudták elérni, amikor mind az adakozásnak a készsége, amelyet az történelmi első perselyével igyekezett Jójádár főpap célra vezetővé tenni, hogy az adakozás készsége és a felhasználásnak a tisztessége, és végül is az elszámolásnak a pontossága, hogyha ez együtt valósult meg, mert ha az egyik, ha a másik, ha a harmadik összetevő hiányzik ebből a folyamatból, akkor attól még esetleg elkészülhet a templom renoválása, vagy újnak az építése, de akkor nem Isten dicsőségét fogja hirdetni, hanem akkor az emberi szándékok, az emberi manipulációk közbeszólnak ebbe a folyamatban. Szeretett testvéreim, arra bíztat tehát a Szentírás most bennünket, hogy mi is tartsuk mindig szem előtt ezt. Legelőször is azt, hogy a mi egész életünk Isten dicsőségét hirdesse. Minden tettünk, minden vásárlásunk, minden pénzköltésünk, mindez, ahogyan éljük a mindennapjainkat, Isten dicsőségét hirdesse, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor ennek a következő lépése, hogy a tárgyainkat se imádjuk, hogy semmilyen eszmét, semmilyen embert, emberi terméket ne istenítsünk, akkor ezt is meg tudjuk tenni, és harmadsorban pedig ez a kettő biztosítja azt, hogy a mi élő kapcsolatunk az Úristennel ne szenvedjen akadályt, kárt, ne duguljon el, hanem mindig is éltessen bennünket az a kapcsolat, amiben Istennel együtt lehetünk. Ne tévesszük tehát szem elől Isten dicsőségét, ne vesszen el a tárgyainknak, Istennek szentelt tárgyainknak a szentsége, a szakralitása, hanem tudjunk olyan harmóniában élni, mindazzal, ami nekünk adatott, ami nekünk van, ami körülvesz bennünket, olyan harmóniában élni, hogy tudjuk, mindent Istentől kaptunk, mindent az ő dicsőségére tehetünk és életünk, és ő pedig, ahogyan ezt Jézus is ígéri, ő pedig bennünket is, éppen ezért megdicsőít majd. Szeretett testvéreim, nem könnyű így élni, nagyon sok minden másfelé vinne bennünket is, később talán még nehezebb lesz megállni, de bennünket Isten ígéje arra biztat, hogy így jó élni, Isten dicsőségét, mindenek felőtt hirdetni. Amen.